Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, az I Love You együttes alapító énekese a vendégem. Bemondtad te is ezt a sématerápia dolgot, meg sémát, és én is azt látom, hogy én nagy híve vagyok amúgy, mint aki nem ért hozzá, de hogy tényleg egy nagy hype, és nagyon fellendülőben van. Mi az a nagy húzás benne? Tehát miért vonzott be ez most ennyi laikus és nem laikus érdeklődőt? És utána áteveznék arra, hogy szervezetek számára is javasoljátok ezt, vagy értelmezhető. Tehát, hogy mi ebben ez a nagy bóni, ami miatt ennyien megszerették, és hogy a szervezetek kapcsán mit értetek alatta?
Hát szerintem az egyik nagy erőssége, hogy van benne egy ilyen pozitív pszichológiából jövő hozzáállás, hogy azt állítják, hogy van mondjuk 6 alap érzelmi szükséglet, és hogy az a cél, hogy ezeket felismerd magadba, elismerd jogosnak, és tud érvényesíteni minél több helyzetbe, úgyhogy a másik szükségleteire is tekintettel vagy, és akkor jobb lesz az életminőséged. És ez szerintem, és ezek ilyen nagyon fontos dolgok, a kapcsolat, kötődés, vagy az önállóság, önmegvalósítás, vagy játékosság, lazulás, vagy az érzelmek szabad kifejezése, stb.
Amit mindenki szeretne elérni.
Egyrészt, és másrészt van benne egy ilyen nagyon didaktikus, szájbarágó, sematikus, magyarázó elv, amit nagyon könnyű megérteni.
Ezt akarod, lehet, ezért értem, igen, vagy érteni vélem.
Harmadrészt meg ez a Jeffrey Young, aki ezt az elméletet kidolgozta, a létező ilyen nagyobb, meg jól működő terápiákat integrálta, és azokból, amit ő, hogy mondjam, értelmesnek tartott, azokat ebbe az elméleti keretbe így appropriálta, vagy valami, tehát, hogy szinte minden benne van, ami izgalmas a pszichoterápiában, de egy ilyen leegyszerűsített, könnyen megérthető, és könnyen kivitelezhető, de nagyon mély érzelmi szinten dolgozó módszer. Tehát a legfájdalmasabb érzelmekbe megyünk bele, és ott dolgozunk a páciensekkel. Tehát nem csak egy okoskodás, hanem nek vannak ilyen élmény alapú technikái, ahol nagyon mély érzelmek jönnek elő, és abba benne maradva dolgozunk. Tehát nem az a célunk, hogy ne érezzen, hanem hogy minél inkább érezzen, és elbírja az érzéseit, és tudjon benne maradni, stb. És ettől olyan életszagú, és megrázó, és felemelő az egész terápiás folyamat is, nekem, mint terapeutának, de a pácienseknek is.
És hogyan, akkor következik, hogyan applikálod, ugye indul, vagy indítottatok egy képzést is erre, egy szervezetekre, ugye amik alapvetően nem cégek, vállalatok, intézmény, mindegy, tehát hogy nem ember. Ott igen, hogyan fordítódik át ez a fajta séma kutatás vagy séma?
Hát ez úgy fordítódik át, ezt ilyen 4-5 ember együtt csinálja, tehát ezt nem csak én csinálom, és együtt gondolkozunk ezen, hogy ez a szemlélet, hogy ez a szükséglet alapú hozzáállás, az egy szervezet működését is felvirágoztatja, tehát hogyha az emberek úgy érzik, hogy az alap érzelmi szükségletei részben vagy egészben a munkahelyen is valamennyire kielégül, az ugye jobbá teszi az életüket, jobb az életminőségük, és esetleg jobban tudnak ott dolgozni.
Tehát ez a munkavállalóknak a érzelmi élete akkor elsősorban.
Munkavállaló és a vezető együtt felelősek azért, hogy működik az a szervezet, és hogy itt két aspektusról van szó, hogy a szervezet úgy működik-e, hogy az emberek ott élettelinek érzik magukat, és akkor nyilván jobban tudnak ott működni, meg szívesebben járnak be. De a másik oldala, hogy az egyes embereknek a fejébe is lehetnek ezek a sémák, ami miatt esetleg ők hiába működne jól a szervezet, hogyha az emberek fejében beleverték gyerekkoruktól fogva, hogy te nem vagy szerethető, vagy te egy kudarcra ítélt nulla vagy, vagy ilyesmi, akkor ott meg gellert kap az egész folyamat, mert az egyes emberek tévesen érzékelik azt, ami van, és hogy ezzel a két irányból lehet közelíteni azt, hogy hogyan legyen jobb egy szervezet.
De ezt meg fogja szerintem találni, akit ez izgat. Van ugyanakkor egy már futó online program, aminek csak az érzelem szabályozás részére kérdeznék rá, tehát hogy az miért érdekes, hogy működik, hogy illeszkedik bele, ez ugye ez individuumoknak, ez egyéni képzés tulajdonképpen, vagy program. Mit kell erről az érzelem szabályozás kérdéskörről?
Ez fontos, gondolunk, hogy ezt Németh Borbálával közösen csináltuk, együtt fejlesztettük ki, és hogy ez belekapcsolódik egy olyan tágabb problémába, hogy mondtam, hogy nagyon kevés a szakember, nagyon drágák, és nagyon nehéz hozzájuk eljutni, és az volt az ötletem, hogy egy ilyen ismeretterjesztő, önismereti, ilyen zoomos programokat csinálok, ami olcsóbb sokkal, mint egy terápia, de egy ilyen terápia előtti önismeret fejlesztés viszont nagyon hasznos lehet, már csináltam párat ilyenből, csináltam ilyen, hogy sématerápia és önismeret, most a Borival ez a második, ez az érzelemszabályozás és önismeret, vagy sématerápia, és hogy ez nem terápia, hanem inkább csak önismeret.
De interaktív, hiszen ott vagytok a túloldalon.
Ott vagyunk a túloldalon, és hogy van egy ilyen Slido app, amivel ők kérdezünk, és név nélkül ott beírhatnak, és az látszik a felületen, és akkor mindenki a többiek élményeit is látja, és aztán vannak ilyen breakout roomok. És hát mi az érzelemszabályozás, erre vagy kíváncsi? Hogy ez ráadásul ez ilyen sématerápiás keretben van, tehát hogy a sématerápiás koncepció ugye az, hogyha szükségleted kielégül, akkor jól érzed magad különféle módokon, hogyha autonóm, akkor büszke vagy, hogyha szeretnek, akkor örülsz, szeretve érzed magad.
Most két jót mondtál.
Igen, ha lazulsz, akkor kipihensz, és felszabadulsz, stb., de ha ezek a szükségleteim frusztrálódnak, akkor érezhetek dühöt, szégyent, félelmet, haragot, és
szomorúságot,
bűntudatot, és akkor ezekkel foglalkozunk, hogy hogyan lehet ezeket, egyrészt van, akinek nehézsége van abban, hogy egyáltalán azt a diffúz testi állapotot, hogy itt szúr, itt feszül, ott forró, itt hideg, izzadok, szárad a szám, stb., hogy majd szétrobban a fejem, hogy ezeket rájöjjön, hogy nem valami testi betegsége van, hanem szégyelli magát, vagy fél, vagy dühös, vagy bűntudata van. Tehát az is egy szint, hogy egyáltalán be tudja azonosítani.
De pont ezt akartam, hogy ez még nem szabályozás, ugye, hanem ez még felismerés.
Hát a szabályozás első formája, hogy tud, hogy most egy érzelmi állapotban vagyok, és nem hascsikarásom van, vagy vérnyomás emelkedésem. Tehát nem vérnyomás csökkentőt kell beszedni, hanem meg kell értenem, hogy vajon miért vagyok dühös, valaki vágyaim elérésébe jogtanul korlátoz, és hogy mi ez, és akkor hogy tudnám ezt érvényesíteni úgy, hogy abból ne legyen nagyobb baja se neki, se nekem, de mégis a szükségletem valamennyire érvényesül. És akkor ezekkel foglalkozunk, hogy valaki hogy tud ebbe... Csomó technikát megtanítunk ezzel kapcsolatban.
És ugye van még egy megjelenési formád, most ha majdnem mindenem végigmentünk, a tudományos stand-upot most nem kérdeztem, igen. De hát van a Rock and Roll,
ja, ugye? Igen,
a,
igen.
Az I Love You együttes, aminek 90-es, 91-es alapítású,
jó, 91, kb.
És te vagy már az eredeti csapatból benne, ha jól láttam.
Sajnos, igen.
Viszont kiváló zenészek.
I Love annak. You Again.
I Love You Again, ugye? Második kör. Ezek a koncertek, amik most már szerencsére azért helyek közel rendszeresen vannak, ez is egyfajta ilyen szeánsz jellegű, vagy szóval van benne egy olyan jellegű interakció, és igazából erre kérdeznélek, hogy van benne egy pici ilyen provokáció, erre a közönség is fogékony, tehát hogy éled meg ezeket, meg hogyan része ez a te láthatóságodnak, vagy hogy éled meg ezt az oldaladat?
A mostanit, vagy a régit, vagy
igazából
a
igazából érdekel az is, hogy honnan indult, milyen elképzelésből, és hogy most milyen, amikor egy revival van tulajdonképpen.
Jó, nekem ez az egész zenészség, az talán úgy kezdődött, hogy ilyen általános iskolában ilyen hobó koncertekre jártam, aha. És amikor volt az első hobó lemez, akkor ott hát szerintem aranyos kisgyerekeknek látott pár haverom a hobó, és akkor megkért minket, hogy mi is ott vegyünk részt ebbe a...
Zörögjetek, doboljatok?
Nem, volt valami közép-európai kórus, vagy nem aha. Tudom, mi volt a neve, és akkor ott fölkerültünk a lemezre, mert azt énekeltük, hogy akárhogy is fáj, te is lehetsz sztár. És akkor az engem egy ilyen fura helyzetbe hozott, hogy én milyen menő rocker vagyok, mert a hobó lemezen énekelek.
Így hát is közben van.
Nem is tudtam énekelni, és egyáltalán nem voltam menő, hanem egy ilyen szerencsétlen kis gimnazista gyerek voltam.
De hogy értékeled most utólag a dolgot.
Igen, de hogy ez úgy valahogy elültette a fülembe a bogarat, és aztán pedig... Azt hiszem a Felszab téren ott áldogáltam a haverjaimmal, és akkor ott megismerkedtem a Kompetz Dolores, volt Kontroll gitáros Hajnóci Csaba, meg van. Kenderesi Gabriella, akkori barátnője, most már felesége, vagy volt felesége. És akkor ők megkérdeztek, hogy nem lépek ebbe a zenekarukba. Jó ötlet, csak nem tudok zenélni, hogy majd ők megtanítanak, és akkor így indult.
Hát az egyik lemezen gitár, basszusgitár van a neved
igen,
mögött.
Igen, igen.
És én akkor... énekesként tudlak már, de
igen,
hogy...
Igen, igen.
Tehát valami hangszer is volt a kezedben.
Igen, akkor. Volt hangszer is a kezemben, és akkor aztán ez a Kompetzből én így... különféle érzelmi okokból így kisodródtam, meg elkezdtem járni az orvosi egyetemre, tehát akkor ott volt egy nagy szünet, de aztán amikor már ilyen pszichiáter rezidens voltam, akkor hát úgy valahogy bennem maradt ez a rock, meg még volt egy Jeles András színház, a Monteverdi birkozókör, és abban is ott voltam ilyen színészszerű.
Művészkedtetek.
És akkor az úgy megragadott bennem ez a színpad, és vissza-vissza húz. És akkor lett a barátokkal, úgy látszik nekem ez a Felszab tér, ott meg a Déri Mikivel találkoztam, és mondta, hogy van a Reich Péter, hogy nem csinálunk együtt egy zenekart, mondtam, jó. És aztán ez egy ilyen nagyon mély baráti társaság lett, a Reich Péter, a gitáros, énekes, és igazi nagy zenész barátunk, amerikai szülei, még annak idején emigráltak, de ott Amerikában nőtt föl, meg Kanadában, meg Franciaországban, és akkor a Konrád Miklós, aki meg Párizsba élt akkor még, és akkor ő is úgy visszaköltözött, meg a Babler Hédi, az pedig egy ilyen svájci filmrendező szakra járó lány.
Egy félig disszidens zenekar akartam.
Aki dobolt, és...
De ott volt nőénekes is volt.
És a Kepes Júli.
Kepes Júli énekelt.
És aztán ott volt még a Déri Miki, és aztán voltak időszakok, amikor a Kocsis Ági, az egy filmrendező barátunk, volt a basszusgitáros, meg a Lackó, aki a Hajtás-Pajtás egyik tulajdonosa, meg a
Csokolom együttes, Puszi Csokolom.
Tehát előfordultak ott emberek, De aztán jött a gyerekeknek a születése, meg a PhD, meg mit tudom
az
én.
Élet.
Az élet, és mindenkinek születtek gyerekei, és akkor abba hagytuk.
Míg nem.
Míg nem, 3 vagy 4 éve egy koncert erejéig felléptünk, még akkor a Konrád Miki visszatért, meg a Déri Miki, tehát, hogy talán a Kepes Júliában nem vagyok biztos, nem ő nem, és akkor ott felléptünk, és aztán pedig felmerült az, hogy akkor kezdjünk el próbálni, és aztán akkor a Korán Miki abban már nem akart részt venni, Kepes Júli is eljött néhány próbára, de aztán ő se. Maradt a Déri Miki, és aztán a Miki is kilépett, tehát...
Maradtál.
Maradtam én, meg ezek a... Nem is értem, hogy ezek a fantasztikus zenészek.
Hát most kiváló zenészek vannak benne.
Tehát, hogy várom, hogy mikor fognak kirúgni,
szólni,
hogy Zsolt, ne haragudj, de...
Eljárt az idő az I Love You fölött.
Hát az I Love You fölött lehet, hogy nem, de fölöttem, mint... amatőr énekes.
Igen, akarsz-e róla beszélni. Igen. De hogy a visszatérve erre, és akkor a záró gondolatként, hogy a közönséggel ez a fajta interakció, ez azért hozzáad valamilyen stichet ez a dologhoz, te hogy éled meg? Hát, mire gondolok? Számok között van egy hosszú, sokszor nyugtalanító felvezetés, visszaszólások is szoktak lenni, és ezt hozzátehetjük ezért, hogy leegyszerűsítő, de én látom, hogy a dalok, dalszövegek azért erősen, ugye tényleg a szerelem, szexualitás, érzelmek, tehát hogy olyan nagyon más irányba nem is mennek, tehát ez egy valóban, ami a neve, No Man Is No Man, I Love You, tehát hogy erről is szól.
Igen.
Hogy a közönséggel való ilyen birizgálódás, ezt hogy éled meg, vagy ez hogy van?
Ez érdekes, hogy én nagyon szorongtam, feszült voltam, és kényelmetlenül éreztem a színpadon többnyire magam, meg valahogy ez az orvos, pszichiáter identitásom, meg ez a rocker identitásom valahogy így külön volt a fejembe. És egyszer, mikor újra lett ez az I Love You, egy koncert előtti meditációba, így hirtelen rájöttem, hogy ez mekkora hülyeség, hogy miért nem rakom össze a kettőt. És akkor onnantól van ez, hogy én ezt úgy fogom föl, mint egy ilyen csoportterápiát, mint egy rituálét, és akkor oda beengedem ezt a pszichiáter részemet, meg a...
Akkor ezt jól éreztem, mint egyszerű közönség, vagy egyszeri közönség.
Igen.
És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy van egy hagyományos Valentin napi koncert, meg egy szilveszter előtt. Vagy ez így alakult eddig, hogy december legvége és a Valentin nap, vagy ez...
Igen, ez így szerveződött. Így alakult, de...
De vannak új számok is, vagy újonnan összerakott számok.
Amiket most írtunk, meg még van a tarsajunkban 6-8 új szám, csak mivel állandóan mindig így szétesik a zenekar, tehát mindig ez a próba folyamat megszakad, és hát remélem most eljutunk egy stúdióig, meg hogy most lesz, föl fogunk lépni a májusba is, a Gödörbe.
Ó, na
május
hát akkor...
8-án, azt hiszem, vagy...
Akkor megtörik ez a sorozat, igen, és bővül. Igen, hát ez nagyon jó.
Igen,
új
igen,
számokkal, és stúdió
igen,
tervekkel.
Igen.
Kiváló. Jó, hát én ezt személyesen nagyon várom, és remélem, hogy egy pár új hallgatót is lehet, hogy szereztünk, bár nem szorul rá külön az I Love You. Ez volt a Krízisek és Pofonok, dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, az I Love You együttes alapító énekese volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy meghívtál.
Ez volt a Krízisek és Pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Ebben az évadban a láthatósággal foglalkozunk. Jövünk még sokféle témával, de mára ennyi volt ez a műsor. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és Pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.